Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 65. Zsoltár első versét. A 65. Zsoltár első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Maradjunk a helyünkön. A 215. dicséretet keressük meg, és énekeljük annak az első négy versét. A 215. dicséret első verse így kezdődik: eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentségtelenítése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Olyan jó volt talán végig gondolni ez alatt az ének alatt, hogy miatt a nyájadhoz tartozó emberek, gyermekeid vagyunk, akik életünk folyamán annyiszor eltévejettünk, annyiszor elindultunk nyilvánvaló vagy nem nyilvánvaló bűnök útjaim, és te mégis visszahoztál minket önmagadhoz, ahhoz a tiszta forráshoz, életnek beszédéhez, amelyik éltet minket, amelyik most is ebben a különös időszakban erőt adhat, és megőrizhet minket. Köszönjük, hogy azt ígéred nekünk, hogy velünk vagy minden napon, és minden olyan napon is, amikor keresni kell talán téged, amikor a félelmeink győznek felettünk, amikor kételyek és aggódások vannak bennünk a holnapot illetőleg, és állunk előtted, és nézzük tehetetlenül azokat az eseményeket, amelyeket senki nem tud megjövendölni, nem tud kiszámítani, csak egy dologban reménykedni, hogy elkerül minket. Mi köszönjük annak a lehetőségét, hogy mi túlláthatunk ezen. Túlláthatunk a mindennapok félelmeim, és ha ezek az események nem is kerülnek el bennünket, akkor is láthatjuk azt, hogy a te igazságod, a te megtartó kegyelmed, lelkünket megőrző hatalmad mindig, minden időben, minden élethelyzetben meg fog őrizni bennünket. Köszönjük a bőjtnek időszakát, amikor ezekről a kérdésekről igazán mélyen elcsöndesedve eléd állhatunk, látva te példádat, hogy téged sem került el a kereszt, nem úsztad meg a Gecsemáné kertjének szenvedését, de mégis volt erőd. Maradt mindvégig hited, hogy letedd atyád kezébe a te lelkedet, és úgy hallj meg, hogy harmadnapon feltámadj. Készíts bennünket erre az ünnepre, formáld gondolatainkat, adj nekünk bölcsességet, látást, élő hitet, hogy készek legyünk a holnapra, készek legyünk az ünnepre, készek legyünk a veled való találkozásra. Így kérünk, áld meg a mai Isten tiszteletünket élő igével, jelenléteddel. Amen. Egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni, testvéreim, a Máté evangélium a 14. részéből a 27. verset. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Kedves testvéreim, egy személyes élménnyel szeretném kezdeni ezt a mai ige hirdetést, amit az elmúlt héten éltem át Kárpátalján. Amikor Técsőre érkeztünk, és éppen begördült az autónk a parókia udvarára, akkor abban a pillanatban megszólaltak a légi riadó szirénái. Nem tudom, talán az idősebbek emlékeznek rá, vagy nem tudom, emlékeznek rá, milyen érzések futnak ilyenkor végig az emberem. Én egy utólag visszagondolva és visszatekintve leginkább olyan értetetlenséget éreztem, és valami nagyon-nagyon buta, ostoba módon a mellém érkező lelkésztől megkérdeztem, hogy ez most próba? Ez valóban légiriadó, és ez most próba? Ő egy zavarodott mosolyjal annyit mondott, hogy nem, ez nem próba, ez éles, és arra kér, hogy siessünk, ne pakoljunk, zárjuk be az autót, és menjünk be a házba, hogy ne lássanak bennünket. Álltunk ott 8-10 meglett férfiak, és hát nem mondom, hogy örömmel mentünk be a házba, és mindenképpen látszódhatott rajtunk, nem a rettegés, de inkább az a tehetetlenség, hogy ott van egy házba, és azt mondja a lelkész, hogy most várnunk kell itt bent 25-30 percet minimum, és kérdeztük, hogy miért, mert hogy az ország bármelyik részén belépő repülő vagy rakéta ez idő alatt biztosan célba ér. Ha eltelik 25-30 perc, és nem történik semmi, akkor kikukucskálhatunk az utcára. Biztos látva a zavart is az arcunkon, elkezdett mesélni az éppen ott zajló eseményekről, és mikor vége lett a légiriadónak, akkor mondta, hogy menjünk pakolni, de elnézést kér, mert ő nem tud most pakolni velünk együtt, megmutatja, hova kell lerámolni a 4 autót, mert neki biblia órája lesz. És megmondom őszintén, végigfutott a fejembe. Biblia óra ilyenkor. Nem szóltunk semmit, elmentünk, elkezdtük kipakolni az autókat, és mire kipakoltuk az autókat, a népek is kezdtek kifele jönni, ugyanabból a teremből, ahol mi bent álltunk fél órával ezelőtt. Számolgattam ott az embereket, testvéreim, közel 30 ember jött lefelé a lépcsőn. Egy imaóráról. Úgyhogy előtte pár perccel még légiriadó volt. És jön lefelé a lelkész, és mondja, hogy hát ne haragudjatok, hogy csak ennyien vagyunk, mert most a légiriadó miatt sokan megrettentek, de maradt egy mag, amelyik teljesen mindegy, hogy mi történik. Ők jönnek, és ilyenkor együtt imádkozunk a városért, a gyülekezetért, a gyermekeinkért, a háborúért. És még szöget is ütött a fejembe, hogy nem mondta azt, hogy a békéért. Imádkozunk, hogy legyőzzük a félelmünket. Kedves testvéreim, ez az élmény akkor ott rögtön megfogalmazódott bennem, hogy nem csak, hogy megosztom ezt veletek vasárnap, hanem egy ige hirdetésnek a címe, ami elkezdett ott bennem forgolódni, és ezt szeretném most elétek hozni, hogy az élő hit a félelmeinket megerőtleníti. És minden szó fontos. Az igaz hit, az élő hit, az Istenben vetett bizalom a félelmeinket megerőtlenítheti. És rögtön szeretném aláhúzni, hogy tudom, milyenkor helyzetben, ilyen helyzetekben mindig bíztatót várnak a lelkésztől, de én nem arra szeretnélek bíztatni benneteket, hogy arra gondoljunk, hogy eltörli a félelmeket. Ne arra gondolj, hogy elveszi a félelmeket, és hogyha élő hitem van, az Isten kivesz engem ebből a félelmetes világból, a magam életéből, és egy olyan búra alá tesz, ahol azt mondja, hogy itt lehetsz nyugodtan, te eltévedt kis bárány, itt soha életedben félelem nem fog érni téged. Nem erről van szó. 4 voltunk lelkészek, konkrétan, akik ott voltunk ebben a csapatban, és akkor jöttek kifelé a nénik, meg a bácsik, de fiatalok is, akkor elkezdtük őket ott bíztatni, meg simogatni, hogy hát ne tessenek félni, meg próbáltuk egy bátorító üzenetet adni, és pillanatok alatt rájöttünk, hogy ezeknek az embereknek nincs szükségük bátorításra. Legalábbis nem a miénkre. Ők kezdtek el aggódni értünk. Ők kezdtek el aggódni az itthon élő magyarokért. Ők kezdtek el aggódni azért, hogy mi is lesz ezzel a világgal. Mert hogy őket, és figyeljétek ezt a gondolatot, őket váratlanul fogja érni, ha a félelmek beteljesednek. Áll a lelkész így rám néz, és azt mondja, téged ismernek valahonnan. És mondom, igen, nagy tisztelet úr, itt voltam, amikor 98-ban elöntötte a víz a templomot. És áll ez az ember, és mondja, hogy két árvizet túléltünk. Napi gyalászkodást, üldöztetést túléltünk. Ezen is túl leszünk. De vajon mi lesz veletek? És mondjuk ki, azért ez egy megdöbbentő érzés. Megdöbbentő érzés, mert azt gondolom, és ezért szeretném majd egy kicsit a gondolatainkat formálni az ige alapján, hogy valahol arra jöttem rá hazafelé, és nagyon-nagyon sokat beszélgettünk az úton, hogy mi abban bízunk, és jaj annak a nemzedéknek, amelyik abban bízik, hogy az Isten akkor valóság, ha az életünkből eltöröltetik a félelem, és betesz egy búra alá bennünket, az Isten nem akkor valóság. Az Isten akkor valóság, ha olyan élő hitet ad egy háborús helyzetben, hogy ezek az emberek, amikor mindenki elbújna az óvóhelyekre, menteni a maga kis vagyonát, dolgát, vagy éppen öklöt rázva fordul az ég felé, akkor ezek az emberek nem bezárkóznak, hanem még inkább kinyitják az életüket Isten előtt. És elkezdenek könyörögni. Imádkozni. Zárójeles megjegyzés, minden lelkészben végigfuthat vajon az én gyülekezetemben, a mi gyülekezeteimben. Egy ilyen helyzetben hányan gyűlnének össze imádkozni? Ez a felolvasott egyetlen egy mondat, amit az igéből felolvastam, testvéreim, egy ismert történetből való, amikor Jézus tanítványai a viharos tengeren küzdenek Jézus nélkül, vajon amikor Jézus is ott van, de most Jézus nélkül, és minden elveszik körülötte, és kétségbe estek, és a félelmek győznek, legyőzik őket, a körülmények mindent felülírnak. És egyszer csak ez a Jézus feltűnik, és megszólal ebben a mondatban, és minden szó és sorrend is fontos. Én vagyok, bízzatok, ne féljetek. Na ennek tükrében, rövid bevezető után, nézzük hát meg testvéreim, hogy honnan is ered ez a félelem? Hogy miért erősebb nálunk? És végül is, ami a lényeg, hogyan erőtlenítheti ő meg? És direkt nem mondom, hogy hogyan törölhető el. Hogyan erőtleníthető meg, hogy az életedet, a lelkedet, a félelmeid ne gúzsba kössék, hanem kinyissák az ég felé. Az első, amit szeretnék aláhúzni, testvéreim, a nyilvánvaló módon kijelenthető a Szentírás alapján, hogy a félelem az életünkben, ebben a világban nem Istentől származik. Nem ő teremtette bele ennek a világnak a rendjébe és a te életedben sem. Azért szeretném aláhúzni, hogy a félelmeid miatt meg se forduljon a fejedbe, hogy az Istent okolt. Hogy benne keresél valami bűnbakot, vagy egy olyan álbűntudat kerüljön beléd, ami arról szól, ami az Ószövetség népében is benne volt valahol, és Jézus tudatosan küzdött ellene, hogy nekem az Istentől félnem és rettegnem kellene. A félelemről legelőször testvérei Mózes első könyvének harmadik részében olvasunk a 10. versben. Tudjátok mi után? A bűneset után. Amikor végigmegy a sor, a kígyó adja Évának, Éva adja Ádámnak, és mindenki egymással van elfoglalva, akkor egyszer csak azt írja a Szentírás, hogy egymásra néztek, és megszállta őket a félelem. Megszállta a félelem a tettük miatt. Isten soha nem akart, hogy az ember félje. Isten soha nem akart azt, hogy az életünknek energia vámpíraként a félelem annyi mindent elszívjon. Isten nem akarta, hogy rettegésben éljen az ember, és félnie kelljen a holnaptól. Gondolj vissza, Jézus is elégtárja azt a sorrendet évezredekkel később. Hogy keresd először Isten országát, te bolond ember, és mindezek megadatnak néked. Nem akarta az Isten, hogy mi féljünk háborútól, bűntől, betegségtől. Nem búra alá akart tenni, mert akkor nem is vétkezhettünk volna. Csak annyit akart, ember, éld szabadon az életed, és a józan eszedre hallgatva, miért cserélnél föl engem? Egy jól kinéző gyümölcsért. Az ördög súgásáért. A félelem akkor jött a világba, testvéreim, amikor az emberben két dolog megszületett, és a félelmet forrásait szeretnéd megtalálni, akkor önmagadba keresd, mert két dologért van félelem ebben a világban. Az egyik a hitetlenség, a másik a bűntudat. És ha visszapörgeted az életed félelmeit, mind a kettőnél ezt találod. Hadd formáljam a gondolatainkat, az enyémet is. Félelmeid, okait keresed, mondjuk így forrását, önmagadba néz. Az a gond, hogy ez a félelem valóban olyan hatalommal bír, hogy egyszerűen képes gúzsba kötni bennünket. Gondolj végig, embereket magad körül, a nem élti rá, csak egy-két példát hadd hozzak. Minden ember fél a betegségtől. Mert tudja nagyon jól, hogy a gyógyulás nem egy mechanizmus, hanem ajándék. Minden ember fél a haláltól, mert tudja nagyon jól, hogy az életében ez egy kardinális kérdés, és nem tud napirendre térni afelett, hogy az elmúlás után jön egy pont, ahol az életéből, a kezéből kicsúszik az irányítás, és nem tud semmit tenni érte. Minden ember fél a másik embertől, még sokszor a szeretett családban is így van, hogy félek, mert annyit csalódtam, annyi beteg dolgot éltem át, hogy egyszerűen tüskés lesz a lelkem. Félek sokszor a barátaimtól, hogy őszinte legyek, hogy kitárulkozzak. Hogy megmutassam önmagam, mert mi lesz akkor? Kedves testvéreim, ez a félelem, ami az emberi életnek sajnos a vele együtt élésével ott van minden napjainkban. Ez legtöbbször belőlünk ered. A hitetlenségünkből és a bűntudatunkból. Abból, hogy elszakadtunk Istentől, és kirántottuk a kezünket az ő kezéből, és képtelenek vagyunk együtt élni egymással és ő vele, innentől kezdve békességben. És döbbenet, hogy ez mindent átjár. Ugye nálatok is volt tányércsörgés már elég otthon. Pedig szeretitek egymást. Mennyi barát, mennyi ember fordult el tőled, és vártak a félelmeid realitásra. Mennyi minden költözött bele az életedbe, a lelkedbe, amitől féltél, és részévé lett annak. Gondold csak végig. Te sem, én sem vagyok kivétel, és éppen ezért szól az Isten. Honnan ered a félelmed? Ez, amelyik újra meg újra kísért téged. Nem tőlem. Önmagadból. Miért győzhet mindig felettünk? Kedves testvéreim, azért, mert kétkedőek és hitetlenek vagyunk. Nem tudom megállni, hogy ne mondjam el, hogy amikor ezek a nénik elkezdtek ott beszélni nekünk, hogy mert az Isten gondot visel rólunk, vagy megőriz bennünket, gondolod, hogy hányszor jön ki a misszánkon. Ilyen közhelyszerűen. Majd a jó Istenke vigyáznánk. Igen, ám csak egy a baj. És itt kell megint a gondolatunkon valahogy egyet tekerni, formálni, változtatni. Hogy valóban igaz, hogy Jézus kimondja, hogy ti veletek vagyok minden napon. Valóban az Isten ígéri, hogy úgy, ahogy van teljes egészében, megőrzöm a lelkedet, de sehol nem mondja. Hogy megőrzöm a házadat, a bankbetétedet, az új autódat, a befektetéseidet, az infláció ellen orvosságot adok. 5 liter benzin, 5 liter benzin a napi adagjuk, testvéreim. És mégis hisznek. Nem tudom másként megfogalmazni, csak így. Hogy amikor egy ember elkezd kétkedni, hitetlenkedni, és ezekre a dolgaira néz, persze, hogy félni fog. És összeszorul a gyomrod. Mi lesz az új autómmal? Mi lesz a házammal? Mi lesz a vállalkozásommal? Mi lesz, ha nem áll meg a front Kárpátalján? Értitek valahol nekünk 21. századi embereknek, itt Magyarországon, nyugaton élő embereknek, igazuk volt Técsőn, mi magukat féltjük. És igazuk van. Könnyű itt kimondani. Hiszünk Istenben. De hogy az Isten készítgeti ezt a világot, és hadd mondjam ki, nem akarok politizálni ezt a nyugati világot különösen. Hogy egy új értékrend szerint felépíti az életét, és eltakarítja azt, ami szenny és mocsok, az olyan biztos, mint hogy itt állok, és te itt ülsz. És ami nagy kérdés lesz, hogy az utánunk nyúló félelmeink, mert ezért győzhet le bennünket mindig. Figyeld meg, úgy nyúl utánad mindig velém is. Ott lenne a kétkedés és a hitetlenség. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk? És döbbenet, hogy egy pillanatot, hogy értékelődnek át problémák is. Testvéreim, csak mondom, hogy ez tőlünk a határtól 120 kilométerre van. Hogy azt mondja a lelkész, nekem szombaton egy dolgom volt, hogy először pénzt szerezzek. És mondtuk, hogy nincs pénzetek. Van, csak nem működik az ATM. Tána elmenjek, és mivel 130 embert etett minden nap, 20 liter benzint szerzett 5 kúton az autójával. Ez volt a napi munkája. És higgyétek el, hogy egy percig nem dramatizálom túl a helyzetet, sőt, miért győz felettünk? Mert addig az ember fejében nem fog ez átértékelődni, megfordulni. Addig győzni fog feletted. És siránkofozva fogsz állni, ne adja Isten, de a pénzünk nem fog érni semmit, és söpörni fogják, mint nagyanyáink idejébe. Bizonyára, gondoljátok végig. Ha 5 liter benzin lesz a vadonatúj autónkba, ha az ATM-ek bezárnak, és a legnagyobb problémád az, hogy van liszted, van vized, nincs élesztőd, és nincs fát, hogy begyújtsd a kemencét. Nem áram, fát. Testvéreim, nem riogatásképpen, csak szeretném jelezni, kezdjünk el lélekben, szívben, gondolatban átértékelődni a félelmeinkkel szemben. Mert végül hogyan győzhető le? Először elmondom teológiailag, aztán visszautalok a legelőjén mondott példára. Élő hittel, amelyik Jézusra néz, csak azzal győzhető le a félelem. Élő hittel. És szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem azt mondtam, hogy vallásos hittel, amelyik Istenre néz. Egy teljesen más minőségről beszélek. Élő hittel, amelyik Jézusra néz. Kedves testvéreim, nem véletlen, hogy úgy kezdi Jézus a habokkal küzdő tanítványoknak, hogy én vagyok. Nem olvastam föl, kísértetnek nézik. Jézus belekiabál a félelembe, a viharos tengernek zajába, a tanítványok lelkébe, hogy én vagyok, nézzetek rám! Ne körös körül nézzetek, ne önmagatokba most, én rám nézzetek, én vagyok az. Szinte belekiabál az ember életébe, hogy figyelj, eddig elég volt a te hajózási tudományod, hogy elevezgetsed a saját kis hajódat az életed tengerén. De most ez nem elég. Elég volt eddig az imádságod, amelyet minden este magadnak a belső szobádba, a kis ágyadba, lefekvés előtt elmondtál. De most ez nem elég. Elég volt az az áldozat, amit az Istenért, a közösségedért, már nem is akarok ilyet mondani, a nemzetedért. Eddig meghoztál. De most ez nem elég. Értitek a helyzetet? Nem ragozom tovább. Jézus bele kiabál. És bele fog kiabálni a mi életünkbe is. Én vagyok. És csak egy ember, egy típusú ember fog megmenekülni. Aki erre azt tudja válaszolni. Igen, őt ismerem. Ő az a Jézus. Mert megtapasztaltam az erejét, a hitét, a belévetett bizalmamnak erejét, aki idáig nem jut el, az veszélyben van. Mert úgy fog járni, mint a többség. Nézi az eget, keresi az Istent, csak a félelmei maradnak. Értitek, ezek az emberek annak ellenére, hogy ki se jöhettek volna az utcán. Azért jelentek meg, mert tudták nagyon jól, hogy ebben az élethelyzetben csak ez az egy megoldás van. Jézusba kapaszkodni. Nem értve a következő szó ez, amit Jézus mond. Bízzatok. Hát gondolj arra, kedves tanítvány, uram, hölgyem, aki a csónakban éppen vergődsz. Hogy már éltünk át olyat is, nem? Hogy én a hajóban voltam és aludtam. Érdekelt a tenger? Nem érdekelt. Éltünk át egy csomó olyan helyzetet, ahol én odaálltam mellé. Szerinted most nem fogok? De akinek nem lesz ilyen Isten megtapasztalása. Az mond, mire építi az életét? És ezek után mondja Jézus, és mondhatja majd neked is. Ne félj! Ne félj, ha veszik a ház, ha egyre gyöngébb lesz a forint, meg kell húzni a nadrágszíjat, egy új élet jön, mert jöhet. Én akkor is veled leszek. Én akkor is ott leszek veled. És a mindennapokban, ahogy ígértem, fogod érezni a jelenlétemet. És a óvóhelyen leszel a gyerekeiddel, ott is fogod. Mert nem hagylak el. Valahol ez a gondolat, valljuk be őszintén, még mindig nagyon messze áll tőlük. És ezért volt olyan döbbenetes ezt átélni. Hogy mibe élek én? Ők nem ebbe élnek. Nem bezárult a szívük, a lelkük, az életük, nem a félelem békői között remegve állnak és néznek az ég felé vádolóan, hanem imádkoznak. Imádkoznak azért, hogy az Isten tartsa meg őket, de ha nem, akkor is tudják, mi lesz velük. Imádkoznak azért, hogy a gyerekeik valahogy majd, ha úgy alakul, akkor kezdhessenek egy újat, egy új világrenddel. Imádkoznak a határa túli magyarságért, döbbenet, a választásokért. Csak mondom. És ugye áll az ember, és azt mondja, hogy ezt nem hiszi el. Pedig valóság. Egy lehetőségünk van, Jézusra nézve, megerősödni az élő hitben, hogy a félelmeink megerőtlenüljenek. Hogy a Jézus sehol nem úgy zárja a történet, hogy azt mondja a tanítványoknak, hogy figyeljetek, soha többé nem lesz vihar az életetekben. Nem fog fújni a szél, nem fog tajtékot hányni a tenger, mint ahogy sehol nem. Csak nem merünk ilyenekről beszélni, mert a 21. században nem lehet keresztényeknek beszélni. Hogy például Jézus azt mondta, hogy üldözés lesz a nevemért, hogy háborúk. Mert egyszerűen nem fér a fejünkbe. És nem fér az életünkbe. Fogjuk föl úgy ezt a mai Isten tiszteletet, hogy az Isten szeretettel a szívében, tudva és látva a jövőt, amit ma senki nem merne sem megjósolni, sem megjövendölni. Atyai szavával szól neked és nekem, mindannyiunknak. Ó, Sion, ébredj és töltsd be küldetésed. A küldetésed az velem együtt. Hogy erőt adja megfáradottaknak, az erőtlenek erejét megsokasítsd, mert benned olyan élő hit van, hogy nem rettent meg, a félelmet végjója, hanem legyőzve azt elmondod. Az életeddel, a szemeddel, a lelkeddel hirdeted. Győztes Krisztusod van. És akkor nem kell félni a félelmeidtől. Imádkozunk. Köszönjük ezt az igét neked, még akkor is, hogyha talán nehéz elfogadni, nehéz önmagunkra vonatkoztatni. Köszönjük, hogy a te kezedben ott van a jövendő, és mindig tudod, hogy mit miért mondasz, mit üzensz, mit akarsz bennünk elindítani. Arra kérünk téged, hogy mindenek előtt azt munkált ki bennünk, hogy bőti időszakban hadd láthassuk meg ezt a Krisztus Jézust, mint személyes megváltó Urunkat, akinek elhangozhat majd a szájából felénk, hogy én vagyok, ne félj, bízzál, mert ismersz, mert tudod, ki vagyok, mert ismersz engem. Legfőképpen ezt ad meg nekünk, hogy ez olyan erővel éljen bennünk, hogy hadd tudjuk ennek a világnak hirdetni, földig hajoltál e kárhozott világért. Köszönjük, hogy a félelmeink ellen ott van a te orvosságod, az az élő hit, amelyik neked is segített a Gecsemáné kertjében, a Golgota keresztjén, hogy képes voltál nem a fájdalomra, nem a szenvedésre, nem a megaláztatásra nézni és tekinteni, hanem arra a szeretetre és megtartó kegyelemre, amit elhoztál, és az Isten megadott neked. Bocsáss meg mindazt, amit mi ellened vétkeztünk. És emelj magadhoz minket. Hadd váljon a szívünk, lelkünk egyé veled, hogy a tiéd lehessünk. Így kérünk a holnapért, a mindennapokért, a gyermekeinkért, a jövendőért. Hadd legyen az a te kezedbe. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben. és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot, ti ezért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, hirdetem, hogy jövő heti alkalmainkat a megszokott rendszerét fogjuk tartani. Kérem a testvéreket, imádkozzanak, hétfő reggel indulunk megint Kárpátaljára, és kívánok mindenkinek nagyon jó lelki töltekezést, bőti időszakra, ünnepi alkalmainkat jövő héttől fogom hirdetni. A 397. dicséret az áróénekünk. Annak az első három versét énekeljük. A 397. dicséret első verse így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, majd fennállva fogadjuk Isten áldását.
Oh.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.